Hogyan bontakozik ki egy serdülőkorú fiatalnak a hite, vagy éppenséggel hol akad el? Ez a Kamas Sarok című adásunk, kedves hallgatóink, a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán. Két héttel ezelőtt épp húsvét hétfőn jelentkeztünk. Kiváló alkalom volt arra, hogy beszéljünk arról, hogy egy kamaszkorú fiatal hogyan él át egy ilyen egyházi ünnepet, de hova tartozik a hit akkor, amikor arról beszélünk, hogy egy kamasz fejlődik benne, hol van, hogyan ragadhatjuk meg ezt?
Korábban már volt róla szó, hogy az IQ-nk mellett ott van az EQ-nk, ami egy jóval nagyobb területet tölt be, és ide tartoznak a különböző készségek. És talán mondhatjuk, hogy a hit kérdése, vagy az Isten felé fordulás, ez egy ilyen belső rugó, ami egy tulajdonképpen egy készség. Ez a belső rugó, ez a lelkesedés is, és az inspiráltság is, vagy minden ehhez hasonló is, úgy is, mint az Isten felé való nyitottság. Ezek csírák, amelyek Pécsi Rita szokta őket a szakálhoz hasonlítani, hogy hát nem olyanok, mint a szakál, mert a szakál csíra ugyan, pont úgy, mint ez a készség, de a szakál az egyszer egy ponton elkezd kinőni. De ezek a csírák, ezek nem fognak kinőni maguktól, ezekhez törődés kell és nevelés. És hát ezzel foglalkoztunk már a korábbi adásainkban, hogy ezeket a készségeket mi fejlesztheti. Mennyire öröm az, hogy azt mondjuk, hogy hát lehet az Isten felé való nyitottságot fejleszteni, vagy nevelhető. És hát mik fejlesztik ezt? Élmény, tapasztalat, azonosulás kell ezeknek a csíráknak. Ha elmagyarázom valakinek, hogy most higgyél Istenben, mert van Isten, és én hiszem, ettől nem fog jobban hinni Istenben. Nem csak azért, mert kamasz, és azt mondja, hogy hagyjál békén, de hogy magyarázattal nem tudjuk fejleszteni ezeket a készségeket, ezek kifejezetten az élményen keresztül fejleszthetőek. Mik lehetnek ezek az élmények? Hát például az, hogy leül egy család, és az esti imádságnál ölbe veszi a gyermeket, az apuka vagy az anyuka, vagy több gyermek ott úgy el van, és hogy megélik azt, hogy együtt lenni jó. Vagy megélik azt, hogy együtt imádkozni jó. Vagy hogy van valami olyan, amikor az Úristen megsegíti ezt a családot, és akkor megéli a család, hogy Istenben bízni jó. Vagy Isten szeretni jó, hozzáfordulni lehet. Vagy hogyha olyasmit él meg kicsiként, egyre nagyobbként, vagy akár később is egy fiatal, hogy rá lehet magamat bízni az Úristenre. Ezek az élmények fogják fejleszteni az Isten hit csiráit. Egy icipicit már az előző adásainkban szó volt arról, hogy hit, és hogy nem volt nehéz ezt összekapcsolni a húsvét és a nagybőjt témájával. És érdekes volt, hogy hát a korábbi adásokban, aki esetleg szívesen meghallgatja ezt, fiatalok, nyolcadikosok és tizedikesek beszéltek arról, hogy mit jelent nekik a nagybőjt, és az, hogy mit jelent nekik a húsvét. És valahogy közösen is azt tudtuk megfogalmazni, hogy valamiért könnyebb azonosulni a nagybőjt nehézségeivel, vagy a nagybőjtnek az elképzelésével, érzelemvilágával, és talán kicsit nehezebb a húsvét. Én magam is elgondolkodtam ezen, hogy ott van egy család, és mondjuk a szülő nagyon szeretné valami mélyebb és tartalmasabb módon eltölteni a húsvétot. A nagypéntek most már szabad nap mindenkinek, tehát még csak a munka se korlátozza ezt, és hogy ha elhatározza a szülő, hogy milyen szépen fog felkészülni a szertartásokon keresztül a húsvétra, akár ehhez most volt megelőző komoly nagybőjt, akár nem, és egyszerűen a saját családján belül ott vannak a kamasz gyerekei, akik ezt egyáltalán nem teszik lehetővé. Nyilván akkor jön a vita, hogy menjünk-e szertartásra. Hogy töltjük el ezt a pár napot? Kertészkedjünk nagypénteken? Nyilván ez ki van zárva, hiszen az Úr Jézussal akar együtt érezni mondjuk a szülőpár. És még akkor egy olyan esetet gondolok el, amikor a szülőpár azonos véleményen van, hogy hogyan töltsék el a húsvét előtti napokat. De én sokszor látom azt, hogy azt mondják a szülők, hogy inkább utazzunk el, legyen egy nyaralás a húsvétból, legyen egy közös nyaralás, és akkor egy kicsit ez a konfliktus úgy elodázódik, vagy megoldódik, hiszen a gyerekeknek is gyerekekkel ez egy közös élmény, és nincs az a feszültség, hogy akkor mégis muszáj a templomba menni, kisfiam, ott viselkedni kell, stb. Hogy neked mi a véleményed erről, vagy te milyen tanácsot adnál egy családnak, aki ezt a problémát hozza fel, hogy nem tudja úgy igazán közösen megünnepelni a gyermekeivel a húsvétot úgy, hogy ahogy azt ő elképzelni.
Univerzális receptek biztos, hogy nincsenek. Ha egy nagyon konkrét családot ismerek, és velük beszélgetünk, akkor persze lehet ottan valamit mondani, bár hát megvan az embereknek a magukhoz való eszük, tehát nagyon ritkán kérnek ilyen konkrét tanácsot, mert el tudják dönteni, vagy ki tudják választani az optimális megoldást. Na most, ugye amikor már ez valahol így szóba kerül, ugye nem feledkezhetünk el az előzményekről, hogy azért az a kamasz gyerek az 10 év alatt lesz kamasz, vagy 12 év alatt, tehát hogy mik az előzmények. Ha most itt nagyon vegytisztán nézzük a kérdést, és arról beszélünk, hogy a szülő esetleg úgy most gondolja azt, hogy ebben egy kicsit el kéne mélyülni, hát ott nem biztos, hogy a kamasz gyerekek vele fognak tartani. Tehát sok olyan családdal találkoztam így egy katolikus iskola révén, ahol éppen az, hogy a gyerek bekerült egy katolikus iskolába, de itt most mondhatnék valamilyen katolikus közösséget is, hogy kicsit ezen keresztül pesdül föl a családnak a vallásos élete, és akkor a szülő hát elkezdi ezt komolyabban venni, de hát esetleg több kamasz gyereke van, és ottan nem nagyon vannak ők egy hullámhosszon. Na most, hát azt mondanám persze, hogy ne erőltesse feltétlenül, ha kamasz gyerekről van szó, ugyanakkor persze én nem tartom rossznak azt ilyen esetben, hogy találjanak valami közös célokat, ha lehet. A szülő pedig hát vállalja föl azt, hogy neki fontos. Tehát, hogyha a gyerekek annyira akarnának kamaszkorukba szüleikkel, nem tudom, vidékre utazni húsvéti szünetbe, amit úgy érzem, hogy nem olyan nagyon gyakori, de jó, tegyük föl, hogy igen, hát akkor is a szülő mondja azt, hogy hát ti azt csináltok, amit akartok, de mi elmegyünk a nagyheti szertartásokra. Aki jön, jön, aki nem, nem. De hogyha az a közös cél, hogy akkor menjenek el együtt egy keresztútra, vagy hát nézzenek meg együtt egy szép filmet, akkor ezek persze lehetnek ilyen közös dolgok, ha nincsenek előzményei a húsvéti ünneplésnek például. Azért a kamaszkor az látható előre, hogy be fog következni gyerekek életében, tehát már mondjuk óvodáskorban lehet sejteni, hogy ez el fog egyszer jönni. Az nagyon fontos, hogyha a kamasz gyerek ehhez hozzászokik, hogy ott vagyunk, utána azért erről van szó, vagy a rákészülés, tehát benne van a család milliójében az, hogy ez fontos. Esetleg a gyereknek van ottan valami szolgálat, tehát pont a nagy hét az, ahol rengeteg lehetőség van a bekapcsolódásra, minisztrálástól kezdve az előkészületekbe, vagy bármi, ami a templom körül zajlik. Tehát abban az esetben nyilván ez a gyerek számára is sokkal-sokkal intenzívebb esemény lesz, amiről nem fog olyan könnyen lemondani. De hát ez mondjuk általános dolog, hogy amiről már sokszor beszéltünk, hogy a gyereknek kell valahova kapcsolódnia, kell valami közösség, kell élmény, kell feladat, kell, hogy ez téma legyen. Nyilván, hogyha ezek az előzmények nincsenek meg, hát akkor persze nem lesz ideális az eredmény, de hát mindig az optimálisra kell törekedni. Ahány család, biztos, hogy ahány ház annyiféle szokás, vagy annyiféleképpen tudják ezt megvalósítani. És nálatok hogy telt a húsvét, hogyan kapcsolódtak be ebbe a kamasz, illetve késő kamaszkorú gyerekeid?
Azt tartottam idén nehéznek, hogy idén mi otthon voltunk végig a szünetben is, meg a húsvéti napok alatt is. Nem csatlakoztunk be valamelyik szerzetes közösségnek a lelki gyakorlatos hetébe, mint ahogy ezt korábban párszor tettük, mi Tihanyban voltunk többször, és néhányszor Esztergomban, és minden alkalommal azt éreztük, hogy valahogy ott könnyebb átélni a húsvétot gyereknek. Minden alkalommal azt tapasztaltuk, hogy ott könnyebb átélni családilag a húsvétot, mert a felnőtt részt tud venni. A felnőtt programokon is nagyon sokszor a gyerekeknek nekik való programok vannak. Sokszor ott mindenféle barátokat is találnak, tehát hogy valahogy azt könnyebbnek éreztem, és így itthon nekünk kellett megteremteni a hangulatot. És úgy nehéznek éreztem néha, volt olyan, mondjuk mondok egy konkrét példát, hogy elkezdtem hallgatni a Bach Máté Passiót, hogy ez most nagyon méltó az alkalomhoz, és hogy nagyon szép, míg a férjem például valahonnan elővette Pilinszkinek a Húsvét című kis írását, és ő azt szerette volna olvasgatni, de hogy ez úgy jött össze, hogy a lányunk pedig nagyon szerette volna, az ő most egy tánccsoportba jár, ahol hip-hop zenére táncolnak. Ez egy rendkívül nehezen emészthető muzsika az ember számára, tehát hogy szinte nem is lehet dallamot felfedezni, ez egy olyan nagyon furcsa zene, vagy zenei irányzat, és ezt üvöltve kell hallgatni ahhoz, hogy az embere átlényegüljön, és ő ezt a táncot akarta gyakorolni. Nyilván egy döntés előtt áll ilyenkor a család, hogy most mi húsvét van kislányom, nagy csütörtök vagy nagy péntek, és most akkor ezt nem lehet. Viszont cserébe meg azt nagyon fontosnak éreztük, hogy az összes szertartáson részt vegyünk együtt, hogy elmenjünk mondjuk nagypénteken a családos keresztútra. Úgyhogy végül is egy ilyen, nem hiszem, hogy ez egy jó megoldás, de el kell árulnom, hogy nálunk ez a hip-hop zene ordított bizonyos ponton itt a szent napokon, és akkor a férjem azonnal távozott a kertbe, és hát ő akkor kertészkedett, én pedig egyszerűen akkor a zene mellett tevékenykedtem. De hogy én úgy éreztem, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy valahogy a hangulatot olyan módon érdemes megőrizni, hogy ugye a szülő is szeretne valamit, a gyerek is, és hogy az valahogy férjen bele, hogy egy kamasznak mondjuk ez egy nagyon fontos vágya, hogy ő ezt mondjuk gyakorolja ezt a táncot, ez nyilván egyáltalán nem illeszkedik a húsvéthoz, ezt el kell ismernem. Viszont amikor mondjuk én azt a Bach Máté Passiót ismét beraktam később, akkor azt is elfogadták, hogy akkor azt már lecserélni úgy erőszakkal nem cserélte le senki. Tehát azt hiszem, hogyha a szülő is néha enged, és elfogadja, hogy a gyerekének vannak ilyen teljesen más jellegű vágyai, meg tényleg a húsvéthoz valóban nehezen passzíthatók, akkor szerintem viszonzásképp ő is azt kapja, hogy a szülőt nagyon szeretné ezt a közös szertartást, és akkor csak megvalósulnak dolgok, amik oda valók ehhez a húsvéthoz. És azt remélem, hogy amikor én nem vagyok ott majd egyszer, sok év múltán, akkor a lányom ezt fogja gondolni, hogy az a hip-hop zene az nem volt az igazi, hanem ott a szüleim ott olyan komoly elfoglaltságban voltak jelen. Tehát, hogy talán valamit azért tovább visznek a gyerekek ebből is.
Hát igen, valószínűleg azért egy kamasz gyerek teljes napokat, teljes nagy csütörtököt, nagy pénteket, nagy szombatot nem fog eltölteni a szenvedéstörténet, a nagy hét, a húsvét ünneplésével. Tehát az is valami, hogy ő belekapcsolódik a szertartásokba, vagy valamilyen szinten ez nyilván foglalkoztatja, ő dolgozik benne. De hát biztos, hogy hát a felnőtt ember is, mi is csinálunk mást is ezekben a napokban is, akár háztartási ténykedést, vagy kikapcsolódást. Tehát az a fajta ilyen lelki gyakorlat, amikor hát tényleg teljesen kizárjuk a külvilágot, mondjuk főleg gyerekeknél, hát még 30 évvel ezelőtt egy ilyen esztergomi fiúkollégiumban nekem ez egy ilyen döbbenetes élményem volt, hogy ott meg lehetett erre nyerni a gyerekeket. És tényleg, jó persze nem volt mobiltelefon, meg sok minden nem volt, de hogy egy 300 fiú úgy volt együtt egy kollégiumban, hogy ott csönd volt. És nem azért, mert olyan jó volt a felügyelet, hanem mert valahogy ők ezt megértették. És aztán tanárkoromban már hát azt láttam, hogy ennek folyamatosan csak valami nagyon kis töredékét sikerül megvalósítani. A jelen állapot az az, hogy percekre tudunk mondjuk diákcsoportot megkérni arra, hogy maradjon csöndben. Tehát már a fél óra, vagy már az is nagyon sokszor nem megy. Ha valahogy nagyon ügyesek vagyunk, és valahogy nagyon megnyerjük őket, meg valami kis aláfestő zenét, meg jó környezetet ki tudunk választani, hát akkor esetleg. De hát ezzel azt akarom csak mondani, hogy biztos, hogy azért három nap, szent három nap, hát óhatatlanul az optimális megoldás keresésével telik, és nem mindenben lesz az ideális.
És ugye szerencsés a szülő abban az esetben, hogyha ugye a kezdetekben ugye a gyerekeit rábírja erre-arra, mert ugye később már van egy olyan lehetősége is, hogy esetleg a nagyobbak kisebbeket leállítják, hogy figyelj, most itt nem hallgatunk ilyen nagyon vígzenét, vagy valamilyen tevékenységre azt mondják, hogy ezt most nem szoktuk ilyenkor csinálni. Idén például az egyik fiam valahogy kitalált, hogy akkor nem lehet internetet használni a szent három nap alatt, és ezt úgy lenyomta a testvérei torkára. Ehhez nekünk semmi közünk nem volt, és akkor ezt ők úgy véghez is vitték. És akkor nem volt sorozatnézés, meg én nem tudom, bármilyen messengerezés, snapchatezés, és az összes egyéb, ami teljesen rajtuk múlott, hogy ezt bemondta az egyik, és a többi számon kérte. És az olyan jó, amikor nem a szülő konfrontálódik, vagy nem az én hülyeségemet kell a gyerekeknek elszenvedni, hanem ők egymást kicsit így csiszolják.
Média böjtöt tartottak.
Nagyon sokszor érzem azt, hogy a serdülőkorú gyerekeink és a serdülőkorú diákjaim, vagy akikkel körül vagyok véve, hogy nagyon figyelik azt, hogy az, aki beszél hozzájuk, vagy amit ők hallgatnak, hogy az mennyire életszerű, vagy mennyire éli azt az illető, aki beszéli. Tehát egy szülő elmondja, hogy kisfiam, borzasztó fontos a szentmise, ez az életünk közepe, de közben a szülő maga néha elfelejt elmenni, vagy nem annyira fontos neki, vagy elkésik, vagy a mobilját nézegeti a templom, az, hogy azonnal leveszi egy gyerek, hogy mennyire éli az illető azt a valamit, amit ő ugye át akarna adni. Ugye Jézus nyilván nem csak beszélt mindenféléről, hanem úgy élte is, meg együtt volt a tanítványokkal. Ott van, ha például az, hogy ne féljenek a tanítványok, hanem nyilván ezt nem csak elmagyarázta nekik, és pontokba szedte, és visszakérdezte, mint mondjuk az iskolába el tudnánk képzelni, hanem beült velük a csónakba, és amikor vihar volt, akkor ott volt velük. Tehát azt kell gondolnunk, hogyha akár az új szövetség bármelyik pontját nézzük, hogy Jézus egy zseniális pedagógus volt. És azt szeretném tőled kérdezni, hogy ez világos, hogy ez nagyon fontos, hogy ne csak puszta szó legyen, amit mondunk, vagy amit akár te mondasz a szószékről, vagy a katedráról, vagy bárhol, ahol együtt vagy diákokkal, fiatalokkal, és hogy szerinted hogy lehet ezt élményszerűvé tenni, vagy te hogy tudod ezt úgy átadni, hogy ne csak puszta szó maradjon a hit, hanem valami más is megvillanjon mögüle.
Hát egyfelől azt gondolom, hogy semmiképpen nem valami programszerűen. Tehát, hogy nem koncepciót kell erre kidolgozni, vagy tervet, hanem hát az élet. Ha az életünk része, akkor reménykedhetünk abban, hogy ebből a tanítványaink, a gyerekeink valamit átvesznek, beléjük ivódik. Na most még azért én elméleti vagy filozófikus alkat vagyok, tehát elméleti oldalról megközelítve szerintem egy nevelőnek, szülőnek, tanárnak azért az is fontos, hogy lássa a gyerek esetében, vagy a kamasz esetében a hit fejlődésének az útját, meg a különböző elágazásait. Tehát, hogy tudjuk azt elfogadni, hogy a gyerek is úton van, mint ahogy mi magunk is. Tehát például, hogyha megkérdeznénk egy általános iskola, mondjuk felső tagozatos gyereket, hogy te hiszel-e Istenben, és ő azt mondja, hogy igen, és megkérdezi erre a felnőtt, hogy de hát miért, akkor valójában annak a gyereknek valami olyasmi választ kell adnia, hát ha őszintén válaszol, hogy hát azért, mert a családunk hisz, mert a cserkész csapatom, mert katolikus iskolába járok. Tehát, hogy valamiképpen a gyereknek a hite az egy kollektív hit, közösségi hit. Na most a felnőtt embernek ott már több elágazás lesz, de most a végállomást, egy jó végállomást mondjunk, a felnőtt embernek az érett hite, hát az az, hogy a hiszek egyben azt mondjuk, ugye, hogy hiszek egy Istenben. És nem azt mondjuk, hogy hiszünk. Most ez egy nagy változás. Tehát az, hogy gyerekkoromban vagy gyerekkorunkban belenövünk egy családnak vagy egy közösségnek a hitébe, és egy ilyen többes szám első személyű hiszünk átalakul oda, hogy én hiszek, hát ez egy nagy változás. És ennek a változásnak az ideje a sok esetben hát a serdülőkor. Sokszor aztán azt figyelem meg így az utóbbi időben, hogy sajnos ez is kitolódik, és a gyerek vagy a fiatal az, vagy még akkor viaskodik ilyen kérdésekkel, amikor igazából neki már családot kéne alapítania, meg már a következő generációnak a világképét kéne építenie, és akkor ő még az irányba próbál tájékozódni, hogy most akkor én miben is hiszek. Tehát nem egy egyszerű folyamat ez az átváltozás, a hiszünk oda, hogy hiszek. Na most nyilván a serdülőkorban, hát ez megkérdőjeleződik. Kinövi a kamasz gyerek ezt a gyerekkornak, vagy a gyerekes hitét, és elgondolkozik azon, hogy de hát én nekem ehhez van-e közöm. Itt nyilván elképzelhető az, hogy a gyerek kipróbálja azt, hogy milyen nem hinni. És ez lehet, hogy ijesztő a szülőnek, rengetegszer tapasztalom ezt, hogy mondom, miután egy kicsit ki is tolódnak ezek a folyamatok, hogy mondjuk 18 éves korban tart itt a gyerek, tehát nem 12 vagy 14, hanem 18, és akkor persze el lehet mondani, hogyha az a gyerek mondjuk egy egyházi iskolába járt, hogy hát így úgy leszóljuk azt az egyházi iskolát, hogy oda járt a gyerek 4 évig, 6 évig, 8 évig, és a végén azt közli, hogy ő nem hisz. De hát ugyanígy persze akár a szülőket is megbélyegezhetnénk, hogy hát biztos valamit nagyon elrontottak a vallásos nevelésben, biztos rettenetesen bigottak voltak, vagy nem tudom én mi, mert hát hogy erre akkora hangsúlyt fektettek, és aztán 18 éves korban a gyerekük meg közli, hogy ő nem hisz. Na most szerintem nagyon fontos azt tudni, hogy egy kamasz gyereknek, egy serdülőnek teljesen természetes keresése zajlik abban az irányban, hogy mi az ő hite. És ebbe belefér annak a kipróbálása, hogy milyen nem hinni. Még akkor is, hogyha ez a próba, ez kockázatos. Mert az a gyerek, aki belenő abba, hogy hát nem lehet elképzelni a vasárnapot mise nélkül, és egyszer csak közli, hogy ő most nem megy misére, az rádöbben másnap reggel, hogy hát mégis felkelt a nap. Tehát rádöbben arra, hogy jé, az élet megy tovább. hogy lehet élni hit nélkül. Sőt, ez bizonyos szempontból még akár kényelmesnek is tűnhet. Tehát, hogy ez ijesztő dolog, vagy van egy kockázata ennek a kísérletnek, de ennek nem az a megoldása, hogy ennek a kísérletnek a lehetőségét is kiírtjuk, hanem az, hogy hát ott van a szülőben is az a megelőző, sok éves, hát folyamatos keresése az Úristennek, meg a megtalált akaratnak, vagy a megtalált felismeréseknek a követése. Nem olyan régen beszéltem egy ismerősömmel, és kicsit kritizálta ezt az általam egyébként kedvelt istenkeresés szót, azzal, hogy hát keressük egy életen keresztül úgy, hogy meg ne találjuk, mert ha megtalálnánk, akkor az még következményekkel járna. Na tehát, hogyha a szülő az igazság keresésében és a megtalált igazság megvalósításában tölti az életét, akkor arra tudja biztatni azt a fiatalt, hogy hát keresd az igazságot, fiam. Lehet, hogy most nem tudod elhinni. Lehet, hogy most úgy érzed, hogy próbáljuk ki ezt, hogy milyen nem hívőként élni. Jó, de keresd az igazságot. Na most, nyilván, hogyha a fiatal esetleg kihagyja a hitnek ezt a krízisét, akkor persze ő maga hát szépen lassan a személyiségében fejlődik, felnőtt lesz, és akkor megmaradhat felnőtt emberként is a gyermekkorának egy ilyen gyerekes hiténél. Ennek az a jellemzője, hogy keveredik mindenfajta hiedelmekkel, akár egyéni elképzeléssel, vagy ilyen szinkretista törekvésekkel, hogy na, akkor megpróbálom beépíteni ebbe a nekem tetsző vallási elméleteket, vagy ugye amikor a gyerek más környezetbe kerül, kollégiumba kerül, vagy más munkahelyre kerül, más településre költözik esetleg, külföldre, hogy mai példát mondjunk. Ugye amikor otthon van a szüleivel, akkor természetesen megy templomba, de ahova elköltözött városba vagy külföldre, ott meg már nem találja a templomnak a bejáratát. Tehát, hogy ez a gyerekes hit, felnőtt embernek a gyerekes hite, hogy nincs összefüggés a hit meg az élet egyéb területei között. És nyilván hát a felnőtt ember érett hite az, hogy hát mindennek, ami történik, az legyenek a pénzügyek, legyen a szabadidő eltöltés, vagy a párkapcsolat, vagy munka, vagy önmegvalósítás, vagy bármi, annak van köze a hitéhez. Valami szerves egységet alkot az egész életvitele, világnézete, kapcsolatrendszere. Tehát valahogy ezen a térképen kísérjük ezt a fiatalt az ő kirándulása során, és hát fontos az, hogy ezt tudjuk, hogy neki meg kell küzdenie a maga hitéért. És ebben hát az segíti, hogy a felnőtt is ezt az utat végigjárta, meg hát jelenleg is él a felnőtt ember érett hitében.
Ahhoz, hogy tulajdonképpen egy fiatal mindenképp megpróbál egy picit lázadni a templombajárás és a mise ellen, ez egyrészt már volt is egy picit témánk, meg még lesz is, de ugye, ahogy beszéltél erről, eszembe jutott, hogy nálunk a legnagyobb gyermekünk az először azt kezdte el ilyen 16 évesen, hogy egyszerűen nem volt hajlandó ugyanabba a templomba jönni, ugyanarra a misére, mint mi. És akkor valahogy olyan könnyű volt azt mondani neki, hogy jó. Hát úgy éreztük, a férjemmel összenéztünk, hogy akkor ez nagyszerű, mert elmegy misére, csak mindig leráz minket. És ez elég sokáig, ezt évekig művelte, hogy emlékszem, hogy mit tudom én, a születésnapomra, meg anyák napjára mindig azt kértem, hogy egyszer menjünk el együtt szent misére, és akkor ez volt az ajándék. De valójában soha nem volt hajlandó velünk jönni, viszont érdekes módon úgy érezte, hogy ez egy elég komoly lázadás. És akkor ő később ezt nem vitte tovább. Egy másik gyermekünk viszont valahogy pont a koronavírus idején kezdte azt, hogy azt mondta, hogy ez tök hülyeség az egész. Tehát, hogy online misét nézni, ez egy teljes abszurditás. És akkor elég furcsa volt, hogy először a mise felét nézte velünk, és akkor elvonult, és azon a címen, hogy hát érettség is, meg tanulás, meg egyebek, ami hát szintén abszurd. Most elképzeljük, hogy elmegy a család szent misére, és akkor valaki ott a felébe kimegy. De hogy úgy nem nagyon volt erre szavunk, mert annyira világos volt, hogy neki ez nagyon fontos. Látszik egy gyereken, hogy neki ez csak egy bepróbálkozás, vagy hogy már a végletekig ő próbál helytállni, és hogy ez már tényleg nem fér bele neki. És őnála én azt láttam, hogy ő innen nagyon menekülni akar, és nagyon nem ért ezzel egyet. És úgy négy szem közt el is mondta, hogy értelmetlen, hogy abszurd, és hogy miért kell ezt erőltetni, hogy itt online nézzünk egy szentmisét. És akkor többször végül is nem is jött. Úgy ki is hagyta ezt, vagy valami. És nyilván az ember egy kicsit szurkolt, hogy mi lesz később, hogy mennyire képes visszatérni. És én nagyon sok családot ismerek, legalábbis hát nem nagyon sokat, de többet, hogy ott a koronavírus idején be is fejezték a szentmisére járást. Pont ezért. Mert a gyerekek hogy nem érezték nagyon jelentősnek, hogy erre vasárnap közösen időt áldozzanak, hogy akkor együtt megnézzünk egy szentmisét, és elhalt. Tehát egész egyszerűen komoly templomba járó emberek is úgy elhagyták a szentmisére járást abban az időszakban, és nem sikerült visszatérni rá. Az egy kicsit hosszabb idő volt, és valahogy a gyerekek úgy kikoptak, hogy együtt már nem mennek, és akkor vagy elmegy az egyik szülő, vagy nem megy el, de hogy ez azért elő-elő fordult. És akkor én azt éreztem, hogy itt nagyon sok szerencse is, hogy végül is van-e valami olyan kis közösségi dolog a templom tájékán, ami azért mégis odavonza azt a fiatalt. És én azt hiszem, hogy egy kis imádsággal megtámogatva, hogy ennek a gyermekünknek úgy alakuljon az élete, hogy ezt ne kopjon ki teljesen. Szerintem ez is számított, és hát valószínűleg az is, hogy azért mégiscsak mi azért ragaszkodtunk utána már a szentmisére járáshoz, amikor vége lett a koronavírusnak, és akkor úgy érzem, hogy ő visszakerült abba a gondolatkörbe, hogy akkor a szentmise az a része az életünknek.
Itt folytatjuk két hét múlva, kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket a mikrofonnál.
Rubovszkiné Budó Mária
és Lukovics Milán voltak. Várjuk Önöket két hét múlva.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
Erdő Péter mutatta be a kattászáró